Jó estét kívánok! Visszatérő vendégünk van ma is. Egy olyan vendégünk, akit nem is olyan régen már faggattam egy vállalkozásáról. Szarka Zoltán másodszor ment Ukrajnába, hogy hangszert vigyen az ott zenélni tanuló gyerekeknek. Az első útjáról rögzített beszélgetésünk visszahallgatható a hangtárunkban. Most arra kértem, hogy meséljen arról, miért döntött úgy, hogy folytatja ezt a karitatív akciót, és hogy ez a második út milyen tapasztalatokkal gazdagította, mennyiben volt más, vagy mennyire erősítette meg az eddigi tapasztalatokat?
Jó estét kívánok! Köszönöm a kérdést. Azért folytatódott ez az egész projekt, mert soha nem úgy zajlik ez, hogy van egy adott hangszermennyiség, mondjuk 20-30 darab készen, és akkor nincs több, hanem folyamatosan érkeznek adományba a javítandó hangszerek, vagy veszem ezeket az ócska piacon, vagy az internetes piacon, és mindig, ahogy ezeket javítjuk barátok segítségével, úgy lesznek újabb és újabb kész adományba adható, használható hangszerek.
De hát ezek szerint nem csak adni van mit, de fogadókészség és igény is van ezekre a hangszerekre.
Igen, most egy olyan barátom, ukrán barátom segített, hogy helye legyen a hangszereknek, aki Magyarországra menekült a fiával 2022-ben, és a fia egyébként nagyszerű hegedűs, és ő két zeneiskolával is összehozott, és nekik valamennyire hát nem tudtam minden igényt kielégíteni, tehát például a szaxofont nem tudtam beszerezni, de hogy az ő listájuk alapján vittem a hangszereket.
Már az előző beszélgetésünkben is érintettem, de egyrészt azok számára, akik nem hallották az előző beszélgetést, másrészt azok számára, akik a felfoghatatlan háborús viszonyokat nem fogják fel, magyarázzuk el, hogy háború kellős közepén hogy igényel és miért igényel zeneszerszámot, hangszert egy család, egy pedagógus, és hogy van még erő, energia egy gyerekben arra, hogy zenéljen?
Az a helyzet, hogy ahova én mentem, az távol van a fronttól. De akár melyik részére megyünk Ukrajnának, a háború erősen jelen van, és nem csak azért, mert egy orosz rakéta akár tudatosan, akár véletlenül bármikor becsapódhat, hanem azért is, mert édesapák, férjek vagy fiak ott vannak a háborúban, a fronttól 1000 kilométerre levő falvakból, városokból is hiányoznak a férfiak, és a gyász is jelen van, hiszen halnak meg a fronton, tehát mindenki érintett, hogyha a közvetlen családját meg is kímélte a háború, a másodunak a testvér, a nagybácsi, a nem tudom ki életét vesztette, vagy megsebesült. Tehát ez a dolog egyik része, ami, tehát az egész ország érintve van. A másik pedig, hogy nagyon sok a belső menekült, tehát például a ternopili zeneiskola hallgatóinak körülbelül egy negyede, vagyis 100 gyerek, aki a keleti ország részből költözött oda kényszerűségből, és hát nincs feltétlenül annyi hangszer, amely lehetővé tenni, hogy minden gyerek tanulhasson, úgyhogy ezért nem a hangszerek az elsődlegesek egy háborús országban, de ez is segítség lehet.
Egy olyan gyerek, amelyik egy aktív háborús övezetből érkezik, az rávehető arra, hogy akkor ma tessék zongorázni 2-3-4 órát, vagy tessék hegedülni, vagy hogy milyen állapotban vannak ezek a gyerekek, és hogy mi erről tudtál-e meg valamit, hogy egyáltalán hogy folyik az oktatás?
Az oktatás azt gondolom, hogy nem nagyon különbözik attól, ahogy Magyarországon folyik a zenei oktatás, vagy ahogy a Ukrajnában a háború előtt folyt, legalábbis a fronttól távol lévő településeken. Nem találkoztam személy szerint tehát ilyen menekült gyerekekkel, tehát nem is ismerem a motivációt, hogy most nekik nehezebb esetleg zenét tanulni, vagy ugyanolyan, eleve nem könnyű a gyerekeknek a zenetanulás bármelyik országban, bármilyen helyzetben kell valami, ami ad nekik olyan pluszt, hogy tényleg folytassák, mert unalmas tud lenni ez a mindennapos gyakorlás.
Mi volt a különbség a két út között? Egy kicsit az úti kalandokról, útviszonyokról, és hogy mit láttál az emberek szemében? Mesélj nekünk.
Hát van egy olyan része, hogy először egy alapítványhoz vittem hangszereket, és ők osztották szét különböző zeneiskolák között, most pedig célzottan két zeneiskolába mentem, Halics és Ternopil egyik zeneiskolájába, Ternopilban több is van, és ez egy különbség volt, a határátkelés az most nehezebb volt, nem mutatnám a hallgatókat ezzel, de nem is tudtam elsőre átmenni, hanem vissza kellett érnem Magyarországra, és másnap egy elektronikus engedély birtokában tudtam átlépni a határt.
A határőr milyen arcot vág, amikor megérkezik az ember a határra, és akkor mondják, hogy nyissak ki a csomagtartó, vagy előre mondtad, hogy hát itt azért furcsa dolgok vannak a csomagtartóban?
Ilyen, tehát azt mondom, hogy ukrán részre ilyen jó leső meglepetés, de hát semmi különös, hát láttak ők mindent, ezek a vámosok, határőrök. Olyan különösebb csodálkozást vagy egyéb érzést nem fedeztem föl rajtuk.
És azon mosolygok, hogy még jó békeidőben az ukrán-román határa csempészetről volt híres, rengeteg cigaretta jött-ment azon a határszakaszon, de még ilyen kombányt és traktort is sikerült átcsempészni, úgyhogy lám, eljutottunk a háború második évébe, több mint 2 éve folyik a háború, most már hangszereket viszünk, mi furcsán változik a világ. Na és az emberek, átjut az ember a határon. Egy olyan társadalomban, amelyik együtt él a háború tudatával, akár akarja, akár nem, akár közel van a front, akár nem, mindenképpen benne élnek a háborúban.
Igen, valószínűleg ilyen az emberi lélek, hogy nem, tehát ha valaki lát egy filmrészletet, mondjuk egy mostani ukrán városban egy felvételt, és mondjuk nem a romokat, vagy nem a, hanem csak egy egyszerű átlagos bevásárló utcát, vagy piacot, bármit, nem fedez fel az arcukon semmit, mert ez sokkal mélyebben van, a tragédia. A minden városban ott vannak a főtéren a hősök, akik meghaltak a hazájukért, az ő fényképük, zászlók. A temetőkben most már kérik is a hatóságok, vagy nem tudom, hogy ki kéri, vagy a településvezetők, hogy ne tegyék ki a zászlót a sírokra. Régebben ez szokás volt, hogy a hősi halottaknak így zászlókkal díszítették fel a sírját. Volt egy nagyon érdekes jelenet Ternopilban, hogy egy temetési menet, ami katonai autó, meg talán egy ilyen halott szállító autó, és akkor szirénázás, és a járókelők megálltak, ez egyfajta tiszteletadás volt, volt, aki letérdelt. Szóval ez így azért ott van, csak mondjuk pont egy pillanatkép az nem mutat semmit, ha egy fényképet készít az ember az átlag ember átlagos napjáról Ukrajnában.
Miért kérték ezt, hogy ne tűzzék ki a zászlókat a sírokra? Túl sok lenne
De
már?
én úgy hallottam, hogy valahogy igen, tehát hogy a halottak ról, tehát hogy a ne legyen annyira feltűnő, de ez csak úgy hallomás, tehát nem egy biztos forrás vagyok ebben.
És mit gondoltál, hogy mennyire érzed, hogy ezekben az emberekben, tehát a háborúban élő emberekben mi van a mélyben, ahogy mondod? Azért kérdezem ezt félve, mert én elég sok ukrajnai kollégával dolgozom együtt, és eljutottam arra a szintre, hogy már nem érzem tapintatosnak, ha kérdezgetem őket. Mi megpróbálunk úgy tenni, mintha rendes ügymenet menne, és úgy érzem néha, de lehet, hogy tévedek, hogy visszarángatom, vagy belerángatom valami olyan traumába őket, amitől szabadulnának.
Nyilván, hogyha ilyen helyzetben van az ember, akkor lelkileg az a jó, hogyha van egy kis idő, amikor nem kell a háborúra gondolnia. De bármikor híreket hall, a szomszédasszonyt hallja, hogy a meghalt az unokatestvére, vagy bármi, tehát nyilván jól jön egy kis szünet, egy kis önmaga felé is tapintatosság, hogy akkor most éppen néz valami sorozatot, vagy kertészkedik, vagy egész más csinál. Azt hiszem, hogy rettentő sok düh van az ukránokban. Tehát ez évtizedek munkája lesz, ha véget ér ez a háború, hogy rendeződjön az ukrán és az orosz nép közössége.
Tehát nő a dű, nő a feszültség. Feszültebb most a társadalom, mint a legutóbbi utadon. Hány hónap telt el, aki tud?
Azt nem tudnám, nem tudnám biztosan. Mást láttam, tehát nem tudom, hogy nő-e a feszültség.
A pedagógusokkal találkoztál, nekik adtad át az
Igen,
adományhangszereket?
zenetanároknak.
Ők hogy viszik? Mi motiválja őket? Mi hajtja őket? Hogy állnak hozzá? Rendes ügymenet? Mint nálunk egy szeptemberi vagy októberi időszakban a pedagógus?
Egyrészt igen, nyilván itt olyannal kell szembesülni, amivel egy átlag pedagógusnak alig, tehát hogy aki mondjuk tanít 30 éve Magyarországon vagy Romániában, biztos, hogy volt olyan tanítványa, akinek meghalt az apja, anyja, tehát ez így statisztikailag biztos, hogy így van, de hogy itt sokkal jobban kell kezelni valószínűleg ezeket a dolgokat, ebben nem láttam bele, csak feltételezem. És amit még tapasztaltam, ez pont pedagógusokkal, zenészekkel találkoztam, hogy milyen fontos nem csak a hangszereknek van valami használati értéke, hanem jelzés értéke is van, hogy valaki külföldről gondol rájuk, érezteti, hogy velük van, különösen, hogyha egy ilyen súnyi, látszólag szövetséges, valójában pedig abszolút orosz barát kormány vezeti azt az országot, onnan jön ez a látogató.
Ez motivál, hogy demonstráld a szolidaritást, vagy
Ez
mi az?
biztos, hogy motivál, igen, tehát ez biztos, hogy benne van. De valószínűleg, hogyha mondjuk úgy viselkedne a kormányunk, mint egy becsületes európai ország kormánya, akkor is mennének ezek a hangszerek.
És most már így átalakult a szemlélet, az az érzés, hogy nem fogod abba hagyni, tehát hogy akkor ez még menni fog, ez az akció. És ha igen, akkor így nézed a hangszereket, amik eléd kerülnek, meg így szervezed az életedet, hogy ez akár mehetne Ukrajnába is, ez a jó kis hegedű?
Valamennyire igen, tehát most is van itt a szekrény tetején, nem tudom, legalább 8 javításra váró hegedű, meg továbbra is jönnek adományok barátoktól, tehát ez folytatódik.
Először csinált, ez a háború kellett ahhoz, hogy ilyen a hangszer, mint adomány, vagy mint ajándék, minek is nevezed ezt? Vagy persze adomány, aki hozzád juttatja, de te hogy adod tovább? Mit látsz ebbe a hangszerben?
Nem csak, tehát előtte is már Magyarországon is vittem néhány helyre hangszereket. Valahogy, hogyha csak ilyen közgazdaságilag nézzük, ez tűnik a legjobb befektetésnek, tehát viszonylag kevés pénzből az ember tud vinni olyan eszközt, ami fejleszti ezt a másik embert, fejleszti a közösséget.
Hát egyrészt zenélni kell ezen a hangszeren, és aztán kell hozzá egy közönség, aki hallgatja, aki zenél
Igen.
rajta. Igen,
És
tehát...
hát ezek a hangszerek tovább is adódhatnak, tehát valaki elvégzi a zeneiskolát, hogyha mondjuk gyerekméretű hegedű, akkor egy nagyobbat fog használni, és akkor ez a kisebb méretű mehet a következő korosztálynak.
Elmeséled, hogy mi történik, miután felbukkan egy felújításra váró hangszer? Ezek általában milyen állapotban vannak, ki és mit csinál velük, hogy tovább ajándékozható legyen?
Ez úgy néz ki, hogy mondjuk megveszem az ócska piacon, vagy az interneten, és hát ezek ilyen 10-20 ezer forint, mondom, érteni fogja majd a erdélyi hallgató is, és akkor ezek hát repedéseket kell javítani, felvállásokat. Most nem mondom el az összes részét a hegedű javításnak, de hogy olyan munkák ezek, amik nekem hobbistának megérik, nem biztos, hogy egy budapesti profi műhely ezt gazdaságosan ki tudná hozni és megérni a felújítást, de hát én tanulom is még ezeket a dolgokat, és egy nagyon kedves barátom segít ebben. Egyébként Szász Régeni születési, ott tanult a hegedűkészítést.
Hát itt most sokan kihúzzák magukat adáskörzetünkben, mert itt ha valahol, akkor tudják, hogy milyen értéke van egy hangszernek, és mennyit jelent vigyázni rá. Gondolkozol azon, amikor felújítod, hogy mi lesz a sorsa, milyen kézbe kerül?
Hát ilyen konkrétan nem. Lehet, hogy remélem, hogy jó helyre kerül, azért is érdemes zeneiskolákkal kapcsolatba kerülni, mert akkor biztos, hogy használatban lesz a hangszer.
Követed a sorsát, hogy mi lesz a hangszerekkel? Tudsz róla,
Nem,
hogy...
hát annyi, hogy használatban van, tehát ezek nem valami különleges mesterhangszerek. Van egyébként egy olyan terv is, hogy a kiemelkedő ifjú zenészeknek jobb minőségű hangszereket is vinnénk, hát ennek meg kell majd teremteni az alapját, és akkor valószínűleg fogom követni, de most, hogy egy olyan hangszernek, amit megvettem mondjuk 15 ezer forintért, beletettem mondjuk 10 munkaórát, az annyira nem fontos, hogy mi van vele, meg nehéz is lenne követni.
Egy ehhez hasonló kezdeményezést láttam évekkel, sőt majdnem egy évtizede menekült táborokban, ahol most már sok generáció nő fel, gyerekek milliói, szervezett oktatásban alig részesülve, és újságírókat láttam, hogy fényképezőgépeket adtak a kezükbe a gyerekeknek, és azóta felnőtté váltak, követem, és látom, hogy van olyan, aki profi fotós lett. Vagy például, hogy ezeknek a menekült táboroknak az életét dokumentálják ezek a gyerekek, akikkel elkezdtek foglalkozni, vagy fiatalok most már. Most láttam egy bangladesi táborban egy nagy kiállítást, amit az ottani rohingya menekültek csinált. Úgyhogy azon gondolkoztam, hogy generációk nőnek fel menekült táborokban, háborús övezetekben, vagy háborús övezetekhez közül, Ezek közül, a gyerekek közül biztos lesz profi zenész, biztos nagyon sok olyan lesz, akinek az életét, a felnőtté válását alapvetően meghatározza, hogy életének a legválságosabb pillanatában kezébe adtak egy hegedűt. És hogy ezt nagyon fontos lenne látni, hogy mi történik egy ilyen emberrel, hogyan másképpen nő fel egy ilyen gyerek, akinek, úgyhogy én nagyon
Igen.
meghallgatnék néhány év múlva egy koncertet, amit...
Lehet, hogy lesz majd ilyen. Nem tudom, én ezekkel a zeneiskolákkal szeretném tartani a kapcsolatot, és akkor lehet, hogy szerveződik épp egy ilyen koncert.
Mindjárt kifaglattak a jövendő tervekről, és hogy azon, hogy most van-e hasonló gyűjtés, hangszerelő készítés, egy újabb út tervben, de mielőtt erre rátérnénk, mondd el, hogy így egzisztenciális értelemben milyennek láttad az országot, az utcákat, az élelmiszerboltokat, az embereket, az embereken a kabátot?
Nem nagy, tehát hogy ugyanez, amit már korábban felhoztam, ez a pillanatkép, hogy az ember megáll egy utcasarkon, vagy akár egy bolt előtt, nem venni észre se a háborút, se a háború okozta gazdasági nehézségeket, boltok jól ellátottak, az emberek vásárolnak, nem tudom, hogy ez hogy lesz mondjuk 2 év múlva, tehát lehet, hogy sokkal nehezebb lesz, de most én felületes kívülállóként nem vettem észre, mondjuk úgy, hogy háborús nyomort.
Hát ne is legyen nyomor, és érjen véget minél hamarabb ez a háború. Ameddig nem ér véget, addig is tudjátok ezt a nagyon fontos munkát folytatni. Látod már, hogy mikor lesz a következő út?
Óvatos vagyok, mert valahogy túlbecsültem múltkor is a javítási kapacitásomat, és sokkal később került sor erre a második útra, mint terveztem. Úgyhogy inkább azt mondom, hogy nem tudom, talán tavasszal.
De gyűlnek a
Igen.
hangszerek. Ilyen szempontból nincs gond.
Nem, nincsen.
Na hát akkor türelmet, meg kitartást, azt nagyon látom, hogy van ehhez a munkához, és igazán jó kapcsolatokat, és sok rálátást arra, hogy mi lesz ezekkel a fiatalokkal, akiknek a kezébe te adsz hegedűt és mindenféle más hangszert.
Köszönöm, inkább azt mondom, hogy mi adunk, tehát hogy ez egy ilyen közösségi program, most lehet, hogy én vagyok az arca, vagy éppen a rádióban a hangja, de hogy ez nem egy egyszemélyes dolog.
Gondoltatok rá, hogy ilyen alapítványi, egyesületi szintre lépjen?
Megfordult a fejemben, de nekem vannak nehézségeim így az adminisztrációval, de lehet, hogy majd ez kinövi magát.
Na hát minden értelemben nője ki magát. Köszönöm szépen, hogy beszámoltál ezekről az utakról,
Köszönöm
kitartást,
szépen a
és
kérdezést.
így Szászrégen környékéről és a hangszerek szerelmeseinek körzetéből még egyszer köszönet ezért a munkáért, és akkor várunk vissza a jó hírekkel.
Köszönöm
Kedves
szépen.
hallgatóink, Szarka Zoltánnal beszélgettünk arról a karitatív akcióról, amelynek keretén belül hangszereket javítanak fel, és visznek Magyarországról Ukrajnában a háborúból menekülő, illetve a háború szomszédságában élő gyerekek számára. Hanganyagunk visszahallgatható a Marosvásárhelyi Rádió honlapján, és arra kérjük Önöket, írják meg véleményüket, mondják el, mit gondolnak. A szerkesztő Parászka Boróka búcsúzik Szarka Zoltán vendégével együtt. Viszont hallásra!